Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Évente átlagosan 1500-1600 panasz érkezik az oktatási jogok biztosának hivatalához. A panaszokból kiderül, hogy például az iskolai erőszak arányai nem, de formái változtak az utóbbi időszakban. Ári Tamás Lajossal, az oktatási jogok biztosával beszélgettem.
1560 panaszt kaptam. Ez az elmúlt 10 évben állandósulni látszik, minden évben hasonló arányban kapok panaszokat. Körülbelül egyharmada a felsőoktatásból érkezik, és kétharmada a közoktatásból érkezik.
Ha megnézzük a konkrét ügyeket vagy eseteket, akkor jellemzően milyen panaszok érkeznek a hivatalához, és kik fordulnak elsősorban önhöz? Szülők, diákok, netán pedagógusok is?
16 éve végzem ezt a munkát, és az első 4-5 évben az volt a jellemző, hogy a szülők kerestek meg többségben. Ez megfordult mostanára, és a diákok, illetve az egyetemi hallgatók vannak többségben, akik megkeresik a hivatalunkat. Ők azok, akik talán gyorsabban és egyszerűbben keresnek meg bennünket az interneten, míg a 2000-es évek legelején jellemző volt, hogy levélben keresnek meg, ma már ez megfordult, több mint 80%-ban elektronikus úton keresnek meg minket. Az ügyeknek a jellege az elmúlt 16 évben gyakorlatilag változatlan. A közoktatásból érkező kétharmadnyi panasz, az, ha legsúlyosabbat vesszük, akkor a bántalmazás, testi fenyítés az, amit jeleznek nekünk, de ugyanide tartozik a lelki bántalmazás, vagy olyan helyzetek kialakítása, amikor a többiek előtt megalázott helyzetbe kerül a diák. Nagyon sok panaszt kapunk arra vonatkozóan, hogy nem sikerül valakinek bekerülnie egy óvodába, vagy egy iskolába, bár körzetes lenne, vagy föl kellene őt venni. Jellemző az, hogy panaszokat kapunk arról, hogyan kerül ki valaki az iskolából. Most már szigorúbbak a szabályok, akár kizárást is alkalmazhatnak az iskolák. Eltanácsolással találkozunk, amikor nem rakják igazából ki a gyereket az iskolából, de hát azt mondják a szülőnek, hogy vigyel a gyereket, mert mindenki jobban jár. Van egy ügyhalmaz, ami a fiatalokat leginkább érinti, ez az, hogy hogyan öltözködnek, milyen ruhát vesznek föl, milyen frizurájuk van, ez évek óta jellemző konfliktus helyzet, hogy a diákok szeretnének tetszeni a másiknak, ezért a legújabb divat szerint öltözködnek ezt a felnőttek, bár ma már sokkal jobban tolerálják, mint évekkel ezelőtt, még mindig jellemző, hogy szankcionálják a gyerekeket. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban mindig sok panaszt kapunk, és önálló fejezet van a beszámolóban erről. Megváltozott a világ az elmúlt jó néhány évben, a fejlett világ rájött arra, hogy minden gyerek oktatható, minden gyereket nevelni lehet, nincsenek képezhetetlen gyerekek. Ezt átvezettük a jogszabályainkba, de hát ennek a végrehajtása az még mindig várat magára. Nem mindig vesszük észre, hogy a pedagógia nyert, ha úgy tetszik, ebben a kérdéskörben, és a pedagógiai célok alá kellene rendelni szociális célokat, egészségügyi, vagy akár kulturális célokat. A következő években ezzel a kérdéssel szeretnénk gyakrabban foglalkozni. És hát a felsőoktatásban felvételiről még mindig keresnek meg bennünket, ugye az érettségi az együtt van a felvételivel. Különböző tanulmányi és vizsgaügyeket kapunk, nem úgy szervezték a vizsgát, az egyetemek a saját maguk alkotta szabályaikat megszegik, megszüntetik például a hallgatói jogviszonyt, de ezt nem a jogszabályoknak megfelelően teszik, mert nem hívják fel a hallgatót, hogy teljesítenie kell a következő fél évben mondjuk egy tárgyat. Ritkábban, de kapunk olyan panaszt, ami arról szól, hogy fizetniük kell a hallgatóknak olyan szolgáltatásért, amit a jogszabály rögzít, hogy az ingyenes számukra. És hát évek óta visszatérő kérdés az, hogy nem kapnak oklevelet, mert nincs meg a nyelvvizsgáljuk, bár mondjuk elmúltak 40 évesek, vagy különböző kéréseik vannak, hogy miért nem kellene nekik teljesíteni a nyelvvizsgakövetelményeket.
Még a közoktatásra visszatérve, úgy tudom, hogy a 6.-7. osztályosokat érintően saját kutatásokat is indítottak. Ebből mi derül ki?
Ez úgy saját kutatás, hogy hosszú évekkel ezelőtt az iskolai agresszióval kezdtünk el foglalkozni úgy, hogy igyekeztünk összegyűjteni a meglévő magyar tapasztalatokat és tudományos tapasztalatokat, és az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézettel közösen létrehoztunk egy honlapot, ahol három egyetem együttműködése és sok-sok kutatás összegyűlhet, és ebben a keretben indult egy vizsgálat. A hatodikosok azt mondják, hogy miközben mindenféle fajta erőszakos cselekmény előfordul a környezetükben, vagy ők az elkövetők, vagy ők az elszenvedők, de amitől leginkább tartanak, az az, hogy kirekesztik őket a közösségi térből, azokból az internetes fórumokról, vagy csoportokból, ahol ők tartoznak. És ez, megmondom őszintén, bennünket meglepett. Tehát a gyerekek nem a valós világ félelmeitől, veszélyeitől tartanak, hanem a virtuális világ veszélyeitől, és azt látjuk, hogy a szülőktől sem mernek segítséget kérni, a bajban vannak, mert a szülők leggyakoribb és azonnali válasza az az, hogy jó, akkor kikapcsoljuk a számítógépet, vagy elvesszük az okostelefont, márpedig a kiközösítőknek éppen ez a célja. Ez egy új jelenség, ami nem feltétlenül iskolai agresszió, hiszen nem az iskolában történik mindez, hanem akár este, vagy késő este, vagy hétvégén, de nem az iskola falai között, és biztos, hogy pedagógiai eszközökkel, vagy csak iskolai eszközökkel ez a helyzet nem kezelhető.
Konkrét iskolai erőszakos cselekményektől, hát néhány évvel ezelőtt hangos volt a sajtó ezektől, most, mintha kevesebbet hallanánk erről, valóban kevesebb lett az ilyen eset? Javult a helyzet ezen a téren?
Részben. Nem lett kevesebb, csak most a média figyelem az más irányban van. Nem ezekkel az ügyekkel foglalkozunk, de kétségtelenül az elmúlt időszak hozadéka az az, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok iskolában elkezdtek szakszerűen foglalkozni azzal, hogy az iskolai agresszióval valamit csináljanak. Nagyon sok civil szervezet indít programokat és különböző képzéseket a tanárok és a diákok számára, de a rendőrség, a UNICEF ide tartozik, akik professzionális segítséget tudnak adni. Egyetemen képzések indultak arra, hogy a tanárok hogyan kérhetnek segítséget, és kitől, hogyan alakíthatnak ki együttműködéseket. Tehát kétségtelen, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, és ezért nem rögtön a sajtó nyilvánossághoz fordulnak, ha baj van. De hogy megszűnt volna ez a jelenség, az egyáltalán nem igaz.
Beszélgetés elején említette, hogy évente 1500-1600 panasz érkezik a hivatalához. Mi lesz utána ezeknek a sorsa? Egyáltalán az oktatási jogok biztosának milyen jogosítványai vannak? Véleményezhet, ajánlásokat fogalmazhat meg? Ezen túl mit tehet?
Ez nem kevés. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy ajánlás. Én nem ítéletet hozok, nem határozatot hozok, de ha azt látom, hogy jogsértő egy helyzet, akkor azt ajánlom az érintetteknek, hogy ezt ne tegyék. Helyette találjuk ki, hogy mi legyen holnap, vagy holnap után. Különösen a közoktatásban, ahonnan nem lehet kilépni. Én nagyon gyakran élek a személyes egyeztetés eszközével, amikor leülünk egy asztalhoz, és igyekszünk sok időt annak szánni, hogy beszéljük végig az ügyet. Én azt látom, hogy ez nagyszerűen működik. Nem szeretjük betartani a törvényeket, nem szeretjük a határozatokat végrehajtani, de ha kezet fogtunk, és a szavunkat adtuk, hogy holnap másként lesz, akkor ezt nem szegi meg sem a kisgyermek, sem az idős ember, sem a fiatal, sem a tanár, sem a szülő. Úgyhogy én a magam eszközeivel ezt igyekszem szorgalmazni, és az elmúlt 16 év tapasztalata azt mutatta, hogy ez működik.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!